Ha már felolvasott ige szakaszból Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasok egy verset, alapigeként, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből az 5. fejezetnek az első versét hallgassuk meg. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a mai nap az útmutatónk, vagy már a hétre kijelölt igét, inkább így mondanám, a János első leveléből állította elénk, amiben azt olvassuk, hogy azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, az szeresse az ő fele barátját. És ha az ember elkezd gondolkodni ezen a rövid kis bátorításon, vagy igei útmutatáson, akkor talán az jut eszébe, hogy igen, hát ez az a dolog, amit jó lenne a hétköznapokban megélni. Igen, ki az, aki nem szeretne az ő fele barátjával jó viszonyban lenni? Ki az, aki mindig azt keresi, hogy lehet a másik emberbe belekötni? Ki az, aki a békétlenséget vágy, vagy békétlenségre vágyik? Nem, hát ugye a legtökéletesebb és a legjobb élet az, amikor békességben tudunk élni azok között, az emberek között, akik között élhetünk. Ha békesség van nem csak országunkban, hanem békesség van a világban, hát akkor fogjuk jól érezni magunkat. Ez az, ami jobbá teszi a mi életünket, ami élhetővé teszi ezt a földet. Tehát ez a vágy fogalmazódik meg az emberben, amikor ugye Jánosnak ezt a kis rövid gondolatát olvassuk, hogy Isten ezt a parancsolatot is adta nekünk, hogy aki szereti az Istent, az szeresse az ő felebarátját is. De reggel az imaórán éppen erről beszéltem, és ez a gondolat állt előttünk, hogy de hogyan is fogom tudni szeretni az én felebarátomat. És egy kicsit induljunk el visszafelé. És ne a parancsolatra gondoljunk, és ne arról, hogy aki szereti az Istent, az szeresse az ő fele barátját, hanem induljunk visszafelé. És ne az legyen előttünk, hogy persze, mert Istennek az a parancsolatja, hogy szeressük Istent, hogy szeressük a fele barátunkat, hanem inkább induljunk el onnan, hogy az lesz képes szeretni az ő fele barátját, aki szereti az Istent, aki tudja szeretni az Urat. De ki az, aki tudja szeretni? Reggel elmondtam azt, amit már többször említettem, hogy az Isten szeretete az nem csak egy döntés, ami egy nagyon fontos dolog, hogy az ember döntsön Isten mellett, hisz azáltal leszünk Isten gyermekei, hogy megtérünk hozzá, hogy Jézus Krisztusban észrevesszük, felismerjük azt, hogy csak úgy tudunk kibékülni Istennel, hogyha elhisszük, elfogadjuk, hogy Jézus meghalt ott a kereszten, és ez a megtérésnek a csodája, de ez nem csak egy tudatos döntés, ami egy nagyon fontos dolog, hogy tudatosan döntsünk. Ugye ez a 180 fokos fordulat, amikor megváltozik a mi nézetünk, megváltozik a látásunk, az az ember, aki átélte a megtérésnek a csodáját, az azt is átélte, hogy milyen módon változtak meg az emberben azok a gondolatok, azok a dolgok, amelyek addig élt, hogy az, ami eddig olyan fontos volt a számára, ahogy Pál mondja, azt mind hátrahagyja, azt mind eldobja, azt mind kárnak és szemétnek ítéli, vagyis, hogy meglátja azt, hogy ami eddig fontos volt, az most olyan jelentéktelenné válik az életében. Zákeus történetét, amit nagyon szeretünk, hisz ugye egy nagyon látványos változást látunk ennek az embernek az életében, amikor ez a Zákeus feláll és kimondja azt, hogy amit patvarkodással valakitől elvettem, annak négy annyit adok vissza, és a vagyonomnak felét szétosztom a szegényeknek is. És ott lehet előttünk az a példa, amit Zákeus megtesz. De testvérek, gondoljunk csak abba bele, hogy nem az a legnagyobb dolog, bár mi mindig ezt szoktuk kiemelni ebből, hogy a vagyonának a felét szétosztja. És akkor azt mondja, hogy még négyszeresét visszaadom annak, akitől valamit valamikor elvettem. És az ember úgy, azt mondja, hogy ez milyen nagy dolog, hogy ez az Zákeus milyen elhatározásra jutott. De nem az a legnagyobb dolog, hanem az, ahogy az értékrendje megváltozott Zákeusnak. Hogy ő, aki addig úgy ragaszkodott minden garaskhoz, mint hogyha azzal az életét vették volna el. Nem véletlenül mondja, hogy patvarkodással elvettem, hogy mennyi embernek az életét tette ez tönkre, azért, mert lehet, hogy egy garast elszedett tőle, és sok ilyen ember van, hogy képesek vagyunk elszedni a másiktól. Talán a legértéktelenebb dolgokat, nekünk értéktelen, neki értékes, csak azért, hogy a miénk legyen. És aztán ez a Zákeus pedig azt mondja, hogy megváltozott az én látásom. Most már nem ez a fontos. Nem az a fontos, hogy mennyi pénz van a széfembe. Nem az a fontos, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon, bár neki még ilyen nem volt. De hát nem ez volt a fontos, hanem egészen más is. Ezt látni, hogy milyen változáson megy át az emberi tudat, az emberi gondolkodás, mert most már más a fontos az én számomra, és ezt félre tudom tenni. De nem csak ez a változás történik az emberben, hanem egy érzelmi változás is. És itt szeretném említeni azt, amit reggel mondtam az imaórán, hogy gyerekkoromban a helyi patikus mindig szeretett volna gyermekének elvinni, és minden alkalommal, amikor jött a kis traktorjával, és ott álltunk, vagy játszottunk kint az utcán, vagy az útszélen, akkor mindig mondta, hogy na gyere csak gyermekemnek, majd gyermekemmé fogadlak, és igen, volt bennem egy ilyen gondolat, hogy de jó lenne az ő gyermekének lenni, mert minden nap felülhetnék a kis traktorra, és ez nekem olyan nagy gondol, vagy nagy vágy volt, de aztán arra gondoltam, hogy de vajon érzelmileg hogy tudnék én oda kötődni. Hisz az az érzelem, ami a szeretteim felé, édesanyám felé volt, azt nem lehet elszakítani, és hogy vajon az ugyanúgy létrejönne vele is, pedig a szüleim nem tudtak volna nekem kis traktort adni, és valószínűleg, és nem is tudtam volna, és tudok annyit örökölni tőlük, mint tőle tudtam volna. Tehát, hogy mennyivel emberileg nézve, anyagilag, hát lehet, hogy egy jó döntést hoztam volna, de hát hogyan lehetséges ez? Tehát az Istennel való közösségünk az nem csak egy ilyen változás, hanem ez egy érzelmi dolog is, amivel ragaszkodom az én mennyei atyámhoz, aki szeret engem, aki gondoskodik rólam. Azt mondja a mai igénk, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Vagy én egy kicsit még változtattam is rajta, és én azt gondolom, hogy megengedi ezt az ige, hogy azt mondjam, hogy mint szerető gyermekek. Ugyanaz a szeretett és a szerető. És szeretett gyermekként lehetek szerető gyermek is az atya irányába. Hogy ez a fajta isteni kapcsolat, Isten és az ember közötti kapcsolat, legyetek ilyenek. Ilyenek vagyunk. Szeretett és szerető, szerethető is, és mindent odaadó, szerető gyermekei az Istennek. Legyetek ilyenek. És lehet, hogy azt gondoljuk magunkban, hogy persze, hát mi ilyenek vagyunk. Szerethetőek, szeretőek. És amikor Pál apostol ezt az efézusiaknak mondja, hogy legyetek ti annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, akkor talán még föl is merül az ott lévő testvérekben, hogy hát miért gondolná azt az apostol, hogy mi nem ilyenek vagyunk, hogy legyetek. Hát mi azok vagyunk. Ha most azt mondanák a testvéreknek, hogy hát a testvérek igazán nem is szeretik Istent, akkor az olyan rosszul esne, hogy miért mondanak róla miért, hogy én nem szeretem igazán Istent. Hogy esetleg csak megjátszom magam. Nem, hát én szeretem Istent. És azért jövök ide. Most a napokban, amikor ugye volt ez az evangelizáció, de egyébként is sokszor eszembe jut ez a gondolat akkor, amikor én állok a szószéken is, és hát az ember az igéből olyan dolgokat mond, amivel a hallgatóságot, de hát tulajdonképpen amikor igét hirdet a prédikátor, a lelkész, akkor nem csak a hallgatóságnak hirdeti az igét, hanem önmagának is, hisz a ige hirdető az egy eszköze Istennek, hogy az üzenetet átadja, és sokszor mondhatja és tapasztalja meg a prédikátor, hogy az egész prédikációt nem is a közönségnek mondja, hanem önmagának, mert hát Isten bennünket is megszólít ezen keresztül, és ahogy most is hallgattuk a ige hirdetések, amelyek nagyon megrázóak voltak, és hát nyilvánvalóan rámutatott arra, hogy milyenek vagyunk. Az emberben azért sokszor felvetődik ez a gondolat, hogy jó-jó, mi eljövünk az Isten tiszteletre. És hát halljuk azt, hogy Isten hogyan leplez le bennünket az ige által. Az ige hirdető milyen módon mutatja meg nekünk, hogy hát látjátok, hogy most is csak erőtelenek, gyengék vagytok hitben, nem jól csináljátok, nem jól teszitek, hisz az ige olyan sokszor mutat rá erre, hogy milyen a hitünk, milyen az Istennel való kapcsolatunk. Próbálja az ige az Isten lelkén keresztül, mondhatjuk, hogy vizsgálgatni a mi szívünket is, és arra rávezetni, hogy mi is meglássuk azt, amit az ige mutat. De nem jobb lenne az, hogyha Isten más módon szólna hozzánk, és ha már eljöttünk, akkor egy kicsit megveregesse a vállunkat, egy kicsit udvaroljon nekünk, hogy hát látjátok, most mi, akik itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert Isten vonzott bennünket, és egyébként is milyen jóvá, milyen tökéletessé, milyen széppé váltunk azáltal, hogy Isten megragadott bennünket. Én azt gondolom, hogy ennek is helye van. Igen, jó az, hogyha Isten igéje nem csak azt mondja el rólunk, amit elrontottunk. Mert azt nem csak, hogy nem szeretjük, de nem mindig rontunk el mindent. Hogy időnként bátorítást is kapjunk az igéből. De mégis szükség van arra, hogy Isten megszólítson, és azt mondja nekünk, hogy ti legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Hogy igenis, nekünk is szól ez. És lehet, hogy mi sokszor úgy érezzük, hogy de hát ezeket a szavakat nem nekünk kéne hallani. Most is nem tudom, hogy a karzaton mennyien voltak a héten, de lent elég szépen összegyűltünk a református templomba hallgatni az igét. És amikor hallgattuk, akkor talán eszünkbe juthatott volna, hogy ó, az a Nyíregyházán, mondjuk az a 120 ezer ember, mert hogyha ott voltunk 300-400-an, az már egy jó dolog volt, hogyha ezt a 120 ezer ember is hallja. Mert hát nekik is szükségük lett volna arra, hogy hallják. És lehet, hogy nekik még inkább szólt volna az ő életükben, talán sokkal fontosabb lett volna, hogy ezt az üzenetet meghallják, de ők nem voltak ott, így nekünk szólt, akik ott voltunk. De miért nekünk, amikor inkább nekik kellett volna ezt hallani? És lehet, hogy sokszor megfordul ebben ez a gondolat az emberben, és mondom, bennem is meg szokott fordulni, amikor egyrészt készülök az ige hirdetésre, másrészt amikor elmondom, hogy vajon nem volt ez erős, vajon nem kellett volna inkább megsimogatni a testvéreknek a lelkét, ahelyett, hogy olyan dolgokat mondtam, ami nyilván arra ösztönöz bennünket, hogy megvizsgáljuk az életünket, hogy hitben vagyunk-e még, hogy helyes az az út, amin járunk. Tehát igen, ott vannak ezek a kérdések. De mégis fontos látni azt, hogy igen, Isten nekünk is szól. És hogyha Isten ezt az üzenetet adja nekünk, és az lehet, hogy időnként megrázó, vagy felkavaró gondolatokat hoz elő, akkor is nekünk szól. És nem gondolhatjuk azt, hogy ezt valaki másnak üzente volna az Úr, de ők nem jöttek el, és ha már itt vagyunk, akkor nekünk kell meghallgatni. Nem, ezt Isten nekünk szól ezen keresztül. Tehát tévedésben vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy nekünk nem szól ez az üzenet, amit itt Isten elénk állított, hogy legyetek ti követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És két történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, az egyik az, amit nagyon jól ismerünk, a másikat is jól ismerjük, hisz egyrészt sokszor foglalkozunk vele, pedig másrészt pedig olyan történetek a Szentírásból, amely mondhatjuk, hogy különlegesen közkézen forognak, és aki Isten tiszteletre jár és olvassa az igét, az többször belebotlik ebbe az igébe. Az a rész, amikor az Isten igéje Jézus maga a tékozló fiúnak a történetéről beszél, és most én elsősorban az otthon maradt fiúra gondolok itt. És hogyha ismerjük, már pedig ismerjük a történetet, az eseményeket, akkor úgy tűnik, hogy tulajdonképpen az otthon maradt fiú az, aki az engedelmes fiú. Látszólag. Ugye? El is mondja ez a fiú, hogy apám, én mindig itt voltam veled. A testvérem meg mindent eltékozolt. Na hát, nézzük meg, hasonlítsuk össze magunkat. És hogyha megnézzük ezek szerint a történetet, akkor talán nem neki szól az, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ő ki is kérné magának, hát én vagyok az, aki szeretem. Nézzük meg, hogy ki maradt itt az atyával. Nézzük csak meg a testvéremet, hogy hova jutott. Hát én vagyok az a szeretett gyermek. Tehát ha valakire nézhet az atya, ha valaki szereti az atyát, akkor az én vagyok. Igen, és lehet, hogy sokszor így gondolkodunk. Amikor azokra az emberekre nézünk, akik, hát úgy érezzük, hogy ők sokkal lentebb vannak tőlünk. És amikor látjuk az ő gondolkodásukat, vagy erkölcsi normáikat, vagy azokat az erkölcsi értékeket, amiket ők képviselnek, és az emberben az merül föl, hogy igen, de hát én egészen máshogy gondolkodom. Tehát én egy magasabb szinten vagyok. És ez a fiatal ember is azt gondolta, hogy hát én azért másabb vagyok. Nézd meg, apám, a fiat hova jutott. Én azért annak a közelében sem voltam. Hát ez az ige, ez nem nekem szól, hanem neki. De higgyük el, hogy fontos ez neki is, ez a figyelmeztetés. Mert látjuk azt, hogy azért kiderül, hogy vannak ott problémák az ő otthon maradásával, vannak problémák az atyával való közösséggel. És a másik történet pedig az, amikor az Úr Jézus ott a Genezáreti tó partján megkérdezi a Pétertől azt, hogy Péter, szeretsz te engem? És akkor Péter mondja, hogy persze, én szeretlek. És az ige azt mondja, hogy háromszor kérdezi meg az Úr Pétertől, hogy szeretsz engem? És aztán, amikor harmadszor is megkérdezi az Úr Pétertől, akkor Péter elszomorodik azért, hogy újra megkérdezte. És igen, miért kételkedik az Úr Péternek a szavában? Azért milyen rosszul esik az, hogyha én elmondom, hogy szeretsz, persze, hogy szeretlek, és akkor még harmadszor is megkérdezés, És az emberben ott van az a gondolat, hogy na jó, de hát miért kételkedsz? Miért kételkedik akár a feleségem abban, hogy én szeretem? És hogyha ő kételkedik benne, akkor én meg vagyok sértve, mert én semmit nem követtem el olyat esetleg, amire ő gondolhat. Tehát, hogy a bizalom, ami itt a kérdés ennél a történetnél is. És amikor az Úr hétről hétre olyan dolgokat tár elénk, és mondja azt, hogy legyetek már az én tanítványaim, legyetek már olyanok, mint a szeretett gyermekek, és az ember áll és azt mondja, hogy de hát hányszor kell még bebizonyítanom, hogy igen, én szeretnélek téged követni. És mindig kapom, mondhatjuk azt a fejmosást, amikor szólsz az igény keresztül, Uram, és mindig magamra ismerek, és már megint ezt hallom. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. De én azt gondolom, hogy Péternek tanulnia kellett ebből. És nekünk is tanulnunk kell ebből, mert hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk arról, hogy mi kihez is tartozunk. És nem sértődhetünk meg akkor, amikor Isten időnként ránk pirít. Mert gondoljunk csak végig, hogy hányszor buktunk el. És Péter is hányszor kell, vagy talán eszébe jutott az, hogy mennyire voltam én szeretett gyermek, mennyire voltam én az Úrnak a követője, hogy mennyire volt benne bizalmam, és akkor kezdenek leforogni azok az események, amikor Péter elbukott. Testvérek, szükségünk van arra, hogy Isten újra és újra figyelmeztessen. Ahogy Pétert is. Pedig Pétert sokszor figyelmeztette, és mindig mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy beleesett ebbe a hibába. Amikor a Genezáreti tó tavon elkezdett járni, és aztán elkezdett süllyedni. Ugye, és akkor milyen érzés lehet ennek a Péternek, hogy most megint elbuktam. De már ez többet nem lesz így. Aztán jött a következő, ugye? Amikor odaállt az Úr elé, hogy nem eshetik ez meg veled, és Jézus azt mondta, hogy Péter, támasz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, csak emberi dolgokra. És még ez sem elég. Amikor azt mondta, hogy az ige, hogy azon vitatkoztak a tanítványok, hogy ki a nagyobb, és ebben Péter is ott volt. Hát ott is elbukott. Vagy a végén, amikor azt mondja az Úrnak Péter, hogy ha mindenki megtagad téged, na én leszek az, aki nem. És megint csak elbukott. És megint csak azt látjuk, hogy nem tudta megtartani. Hát akkor miről beszélünk? Hát akkor nincs rá szüksége Péternek, hogy az Úr időnként megkérdezze tőle, és esetleg nyomatékosan, hogy biztos, hogy szeretsz? Miért kell neked úgy gondolkodnod, hogy ez, amit neked mondok, amit esetleg a szemedre vetek, az nem igazság? Dehogy nem. Mert annyiszor elbuktál. Tehát lehet, hogy megkérdezem háromszor, és ne szomorodj el, mert szükséged van arra, hogy figyelmeztesselek. És aztán Péter eljut oda, hogy aztán kimondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te azt tudod, hogy szeretlek, de azt is tudod, hogy nekem vannak kísértéseim. Igen, az Úr mindenkinél jobban ismer bennünket. Nem lehetünk magabiztosak. Mert ha magabiztossá válunk, ha azt gondoljuk, hogy nekünk már nincsen szükségünk arra, hogy bennünket Isten figyelmeztessen, és hogy a héten figyelmeztette azokat különösképpen, akik elmentek az evangelizációra. Régen sok-sok dolgot megmutatott újra az Úr az ő igéjén keresztül, és jó volt ebbe bele tekinteni, még akkor is, hogyha időnként kellemetlen volt, lehet, hogy még idegesítő is volt, mert rámutatott az én erőtlenségeimre. Igen, nem esett jó az, amikor Isten megmutatta, hogy lám-lám, még mindig ugyanott tartasz. Nem volt jó. De Istennek mindig terve van. Nem lehetünk magabiztosak, hanem Lássuk meg, hogy ő mindent tud. De miért fontos ez a mi számunkra? Mert ha tovább megyünk ennek a résznek a olvasásában, amit meg is tettünk ma már, elolvastuk, akkor azt olvassuk, hogy olyan figyelmeztesítéseket tár elénk az ige, amely szerintem mindenképpen önvizsgálatra kell, hogy késztessen bennünket. Vajon tudunk-e ebben a világban szeretett gyermekként élni, Isten szeretett gyermekeként élni úgy, ahogy egyrészt Isten elvárja tőlünk, másrészt pedig, hogy a környezetünk, ahogy elvárja tőlünk. Hogy elvárja tőlünk, hogy szeretett gyermekként éljünk. Hogy Isten azt tudja mondani rólunk, hogy gyönyörködöm benne, gyönyörködöm a te életedben. És nyilvánvalóvá válik az, és itt térnék arra, hogy aki szereti az Istent, szereti az ő fele barátját, hogy úgy élne ebben a világban, hogy ez a világ, akiről azt mondja Isten igéje, hogy sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, és lehet, hogy mi időnként kétségbe vonjuk ezt, hogy nem látjuk mi ezt a sóvárgást, de akkor lehet, hogy azon kéne elgondolkodni, hogy úgy élünk-e ebben a világban, mint a világosság fiai. Tehát akkor nem azt kell megnézni, hogy lám-lám milyen ez a világ, hogy ő nem látja az én életemnek a világosságát, hanem talán azt kéne inkább megnézni, hogy világítok-e én eléggé ahhoz. Mert ők sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését, de lehet, hogy bennem nem azt látják. Mert nem formálódott ki bennem tökéletesen. És én azt gondolom, hogy ebben nekem meg kell vizsgálni magam. Könnyű rámondani a világról, hogy persze, mert ők nem akarják, meg ők milyen életet élnek, pedig én hogy szeretném, ha megváltozna az ő életük, de mit teszek értük? Milyen módon járok előttük? Ahogy itt folytatja az apostol, és azt mondja, hogy járjatok, vagy legyetek olyanok, mint a szeretett gyermekek, és tovább folytatja, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul, és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. Járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretetben járt, és adta önmagát. Hát ez az, ami sokszor hiányzik. Hogy mi is abban a szeretetben járunk, hogy mi is tudjuk odaadni magunkat, feláldozni, mondhatjuk magunkat. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi jó helyen vagyunk, de aztán kiderül, hogy vannak itt problémák. Térjünk csak kicsit vissza a tékozó fiú történetére. Amikor azt olvassuk, hogy az apa azt mondja az ő test, vagy az ő fiának, hogy neked örülnöd kellene, mert a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálhatott. Neked örülnöd kellene. És mit olvasunk? A fiú nem örül, hanem fel van háborodva, hogy hát a te fiad, aki visszajött, aki felétette a vagyonodat, aki mindent eltékozolt, most visszajön és arany gyűrűt kap, na meg fehér ruhát, na meg ugye még hízott túlkot is, azért nem sok ez. Ez mind nekem jár, hát neked is, mindenem a tiéd, azt mondja az Úr ennek a fiatalembernek. Hát hol van akkor az a szeretet? Milyen az? Akkor itt valami baj van az Istennel való kapcsolatomban. Akkor beszélhetünk arról, hogy én vagyok az otthon maradt fiú, aki szeretem az Isten, és közben pedig hogyan nézek a saját testvéremre. Aki szereti az Istent, annak szeretni kell a fele barátját. Annak ilyen módon kell oda fordulni felé, nem csak szerető vagy szeretett gyermeknek, hanem szerető gyermeknek is kell lenni. És aztán, ami tovább megy az ige, és az, ami engem nagyon megragadott most ebben a felolvasott részben, amikor aztán elkezd az apostol olyan dolgokról beszélni, amiről talán az ember azt mondja, hogy hát ennek helyesen lenne itt, ebben a levélben, a gyülekezet felé, amikor parázdaságról, tisztátalanságról, fösvénységről, gerészkedésről, trágárságról, bolondbeszédről beszél, hogy ez meg sem kellene, hogy említve legyen közöttünk. És mégis megemlíti az ige. Megemlíti az apostol, hogy ezek ne is legyenek közöttetek. Hát miért vannak? Hát testvérek, ezek a dolgok azok, amelyek megrontják az emberek közötti kapcsolatot. A parázdaság az nem csak a mi bűnünk, az valaki ellen elkövetjük. Nem csak Isten ellen, hanem valaki ellen. A fele barátunk ellen. A tisztátalanság, a tisztátalan beszéd, a fösvénység, ezek nem azok a tulajdonságok, amelyek önmagában léteznek. Hát, na és hát én fösvény vagyok, most baj ez? De testvérek, az én fösvénységem hogyan hat ki a környezetemre? Nem véletlenül beszél Isten igéje. Mi meg úgy gondoljuk, hogy hát ezek azok a dolgok, amelyek távol állnak tőlünk. De aki szereti az Istent, annak az életében ennek nem szabad ott lenni, mert ha szeretjük Istent, és ezekben élünk, a bolond beszéd, a trágár beszéd, a nyerészkedés, ezek mindig valaki ellen irányulnak. És hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor ezzel fele barátunkat bántjuk. Ezek nem önmagában vannak. És erről beszél az ige, hogy észre sem vesszük, amikor valakinek odaszólunk, meggondolatlanul. Hát ha szeretjük Istent, ha ezt Istennek nem mondanánk, akkor miért mondjuk a fele barátunknak? Tehát igenis arról beszél Isten igéje, hogy aki szereti az Istent, annak az életében azért nincsenek jelen ezek a dolgok, vagy azért nem kéne jelen lenni az ember életében, mert ezzel mindig másokat bántunk meg, és ebből a szeretetlenség, a gyűlölet fog előállni. Ha a fösvénységről beszélünk, akkor ugye látjuk az előbb említett zákeusi történetet, hogy nem az volt a baj Zákeussal, hogy nagyon szerette a pénzt, hát az is baj volt, de önmagában az nem lett volna gond, csak ő mindig valakitől elvette, és akkor így már hol van a fele baráti szeretet? Tehát, hogy erre gondoljunk akkor, amikor Isten elénk állítja ezeket a szavakat, hogy akkor, amikor megállít, és azt mondja, hogy legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És lehet, hogy időnként Isten ránk pirít, és lehet, hogy sokszor olyan igaztalannak tartjuk, és méltánytalannak tartjuk, hogy ilyen dolgokat kell nekünk hallgatnunk. De tudja Isten, hogy miért említi. Lehet, hogy azért, mert már csírájában szeretné a mi életünkben elnyomni ezeket az indulatokat. Már előre figyelmeztet, vagy azért, mert egyszer csak észrevette Isten a lelkünkben ezeket a tulajdonságokat, és így nem lesz békesség a mi életünkben. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Te tudod, hogy én igyekszem szerető gyermek lenni, de szólj, és ne kímélj akkor, amikor úgy látod, hogy szükségem van erre az üzenetre. És lehet, hogy fáj, és fájt Péternek is. Fájt az, amikor ott kellett állni, és az Úr háromszor újra megkérdezte, de eszébe jutott, hogy milyen könnyen megkísérthető vagyok. Hogy hányszor elbuktam, és szükségem van a te útmutatásodra. Tehát, aki szereti az Istent, az szeresse az ő fele barátját. És szeresse úgy, hogy képes legyen mindig felül vizsgálni az ő életét, gondolatait, és ne szomorodjunk el akkor, amikor Isten időként rámutat, hogy te vagy az, barátom, te vagy ilyen. Mert az Isten szerint való szomorúság, ahogy az ige mondja, megbánhatatlan megtérést szerez. De a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Igen, ha meglátjuk, és engedjük, hogy Isten megláttassa velünk a mi erőtlenségeinket, és eljutunk a bűnbánatra, ahol eljutott Péter is, akkor ebből egy csodálatos változás fog elkezdődni az életünkben. Igen, akkor valami megváltozik. Akkor megváltozik az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolat is. De hogyha megszomorodunk úgy, ahogy a világ szomorodik, vagyis hogy azért szomorodunk meg, mert Isten ránk mer szólni, mert úgy érezzük, hogy ez méltatlan dolog az én számomra, abból nem fog jó kijönni. Ebből megkeményedés lesz, és ahogy az ige mondja, az ilyen megszomorodás pedig halált szerez. Isten szól, legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett, de ugyanakkor szerető gyermekei is. És éljétek át azt, hogy aki szereti az Istent, az képessé válik arra, hogy az ő fele barátját is szeretni tudja majd. És akkor az életünk, a családunkban, a környezetünkben, a gyülekezetben, és mindenütt sokkal harmonikusabbá tud válni. Én azt kívánom, hogy így álljunk meg minden nap Isten előtt. Valljuk meg erőtlenségünket, ugyanakkor valljuk meg minden nap azt, hogy Uram, Te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek, Te tudod, hogy én igyekszem, de ha nem is sikerül mindig, akkor hadd menjek Te hozzád, és hadd tapasztaljam meg a Te bocsánatodat, és hadd éljem át a Te felszabadításodat is. Hát adja az Úr, hogy ez legyen a mi útunk, és ezen az úton járva tapasztaljuk meg minden nap Isten jelenlétét a mi életünkben. Amen.